Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ugye, mint szól hozzánk, ahogy írva található Lukács evangéliuma 16. fejezetében. Mondta pedig az ő tanítványainak is. Volt egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta neki, mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár. Mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondta neki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Azután mondta másnap, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával, és mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamomból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízna reátok az igazi kincset? És ha másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt. És mondta nekik, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak. Az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik, és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. Volt pedig egy gazdag ember, öltözött bíborba és pacsolatba, minden nap dúsan vigadozván. Volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hultak a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljöttek, nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemették. A pokolba felemelte az ő szemeit, kínokba lévén, látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el ángban. Mondta pedig Ábrahám, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötretted el. És mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonságot tegyenek nekik, hogy ők is ide egy ötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Isten szent lelke tegye számunkra érthetővé a meghallgatott igét. Gyertek, feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy te vagy az, aki szólsz, hogy ismerhetjük, tudhatjuk, hogy mi az életnek az útja. Dicsérünk és magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztus az, aki a mennyben nekünk utat készített. Köszönjük, hogy nem nekünk kell letenni valamit, hanem ő letette az életét a keresztre. Urunk, növeld a mi hitünket ő benne, és bizalmunkat, hogy mindenestül mindenünket a kezébe tudjuk letenni. Most is magunkat, figyelmünket, Urunk, azt te közd le lelked által, hogy megérthessük, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod a mi számunkra. Köszönjük azt, Urunk, hogy nem véletlenül vagyunk itt, hanem te szeretnél beszélni velünk most. Beszélni a szívünkre, beszélni a mi birtoklásunkról, a mi anyagi dolgainkról. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk engedni is most neked mindenben, amit most te kérsz tőlünk. Amen. Isten bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Az ige hirdetésre készülve a 227. dicséretünk 8. versét énekeljük. A 227. dicséretünk 8. verse így kezdődik, zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja. Ennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Lukács evangéliuma 16. fejezetében, a 9. verstől a 14. versig. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízna reátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt. A hamis mammonról szólnak ezek az ige versek, példázatok. A mammon az egy arám eredetű szó, jelentése a bízni igéből ered, ami biztonságot ad, ami megbízható, ami szilárd. Ezt a kifejezést olyan anyagi javakra használták, amelyekhez az ember igaztalan úton jutott hozzá, ami bálványá lett, ami biztosan be fogja csapni azt, aki rátámaszkodik, mert nem fogja valóra váltani a hozzáfűzött reményeket. A pénz, a pénz, a pénz, amiről szól sokszor az életünk, amiből soha nem lehet elég, ami irányít, ami hatalmat ad, ami döntéseket befolyásol, ami meghatározza gyakran az életérzésünket is. Megnézzük a mai reklámokat, másról se szólnak, mint arról, hogy minél több pénzünk legyen, hogy vegyünk fel több kölcsönt és hol. És hogy ez mivel jár, és hogy hát meddig tart, meddig fizetjük a kamatokat, az már nem kérdés. Együtt jár az életünkkel a pénzkezelésünk, hogy hogyan bánunk vele, akár akarjuk, akár nem, akár van belőle, akár nincs, foglalkoznunk kell vele. Mert pénz és mindenféle anyagi javak szükségesek ahhoz, hogy ezen a földön valahogy megmaradjunk, hogy fenntartsuk az életünket. Kimegyünk a piacra, de ha pénz nélkül megyünk ki, akkor csak nézelődhetünk, hogy milyen szép áruk vannak, kosarunkba nem fog kerülni semmi. Pénz kell ahhoz, hogy fedél legyen a fejünk felett, vagy legalábbis pénzes hozzátartozók, hogy ezt megszerezzék nekünk. A szépség és a pénz az is valahol szervesen összetartoznak, mert hogyha nincs a legújabb trendibe a fiatal, akkor már nem is érzi jól magát, vagy ha nem telik a legjobb ránctalanítókra, vagy legjobb fodrászra, akkor az ember már nem érzi magát igazán csinosnak. És azt gondoljuk, hogy az embernek az értéke is attól függ, hogy mekkora a betétje. Hogyha nincs, akkor nem sokat ér, akkor nem sokra vitte, ezt mondjuk róla. Vagy mi lesz velem, hogyha az idős koromra nem tudok elég pénzt összegyűjteni? Sok időst ez szorít össze, ez a szomorúság, hogy hát nincsen elég. Kinek kell majd az életem, hogyha nincs semmim? Pénz és egészség, mert ugye pénzzel lehet megóvni az egészséget, pénz nélkül nem lehet megvenni a gyógyszereket, sem elmenni az orvoshoz. Tudjuk, mennyibe kerül egy szülés, egy műtét, egy fogorvosi kezelés, és hogyha nincs, akkor nincs. A szülők sokat dolgoznak a pénzért, ezért keveset vannak otthon, és kevesebb idő jut a gyermeknevelésre. Idegeskednek, mert nem tudnak annyit keresni, amennyit az igényeknek megfelelne. Feszültebbek, és így máshogy foglalkoznak gyermekeikkel. És talán a gyerekekbe ez úgy csapódik le, hogy az anyu meg az apu nem is szeret annyira, mert nem foglalkoznak velem. Mit tegyünk mi, hiszen ebben a világban élünk? Hogyan lehetnénk szabadok ezektől az aggodalmaktól? Hogyan lehetnénk szabadok a mammontól? Hogyan élhetünk jól azzal, ami van, ami adatott? Nem azt mondja itt Jézus, hogy a pénz az rossz, de azt sem mondja, hogy jó lenne. Elsőrenden azt mondja el Jézus, hogy nem a miénk, ami van. Semmi nem a miénk, bármennyire markoljuk, bármennyire gondoljuk azt, hogy igen, ez már az enyém, nem az enyém. Talán el tudjuk mondani, hogy igen, a házat atyáinktól örököljük, vagy örököltük, vagy a telek még a dédié volt, de akkor sem miénk az örökre. Sáfársággal bizattunk meg minden javunkat illetően, tehát el fogunk számolni mindennel az Isten színe előtt. Semmit sem hoztunk erre a világra, és semmit sem fogunk belőle kivinni. Egy napon elmegyünk, és mindent itt fogunk hagyni, ez biztos. Temetésünket illetően lehetnek köztünk különbségek. Biztos lesznek közöttünk olyanok, akik első osztályú temetést kapnak, és talán olyanok is, akiknek erre nem fogja futni. De az Isten előtt már mindannyian üres kézzel fogunk megállni. Lehetünk büszkék a megszerzett vagyonunkra, verhetjük a mellünket, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, de batyus halott nincsen. Ezt egy vidéki nénitől hallottam, és nagyon belém ragadt ez a mondat, hogy batyus halott nincsen, oda hát nem viszünk semmit sem. Jobb lenne elfogadni inkább, hogy a valódi gazdák nem mi vagyunk, hanem Isten a gazda. És ez csendül ki Jézus mindkét példázatából. A gazda, aki megbízta a sáfárt. Más kérdés, hogy az pedig mindenét eltégozolta a gazdának, csak úgy, mint a múlt vasárnapi példázatbeli fiú, aki ugyanezt tette az atyai örökséggel, hogy eltékozolta. Tőlünk ez telik ki, mert hamisan azt gondoljuk, hogy a miénk. Mi szereztük meg, mi dolgoztunk érte, és mindig is birtokolni fogjuk. Pedig valahogy Istennel kellene, hogy összekössön minket az, ami van, és az is, ami nincsen, ami hiányzik. Hiszen ő a tudója annak, hogy ki miért kap annyit, amennyit kap. Ki miért lesz gazdag, miért születik egy ilyen családban, és miért kell egyeseknek úgy élniük, mint itt Lázárnak, aki ha akarna, se tudna dúslakodni, mert annyira nincs semmije, koldus. Két véglet. Két kísértési terület. Lázadozhatunk ellene, hogy mi miért vagyunk ott a sorba, ahol vagyunk, de jobb lenne alázattal elfogadni ebben is rendelt helyünket. Dávid hogyan is imádkozik, hogy gazdagságot és szegénységet ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát, hogyha tudom, hogy valamivel el kell számoljak, akkor arra jobban vigyázok, mert azt vissza kell adnom, és úgy kell visszaadnom, ahogy azt kaptam, vagy még jobban. És a sáfár tudja azt, hogy dolga van a rábízottakkal, a javakkal. Tehát ne engedjük, hogy a világ diktáljon, és hamisan azt súlykolja belénk, hogy a tied, te bírod, azt csinálsz el, amit akarsz, és szerez többet. hanem higgyük, valljuk, hogy minden az Istené, és hálás szívvel fogadjuk az ő kezéből azt, ami van, és azt is, ami nincs. Másodszorban mindent céllal kaptunk az Isten kezéből. Isten mérte ki az életünket, Isten mérte ki annak a hosszát, idejét, ő határozza meg családunkat is, és bizony tehetségünket is, hogy mit tudunk megtenni, és mit nem, hogy ki mit kapott, de mindegyikünk ugyanazzal a céllal kapta. A pénzt nem azért kaptuk, hogy gyűjtögessük. Van, aki így gondol a pénzre, hogy azért van, hogy még több legyen belőle, és ezzel el is véti a célt. Sose felejtem el évekkel ezelőtt azt a melléfogásomat, hogy hát nagyon szerettem volna egy néninek gyülekezetből diakóniai segélyt. Úgy gondoltam, hogy az a néni valóban nagyon szegény. Látszott az öltözetén is. El is mentem hozzá látogatóba, láttam őt vásárolni, étkezni, hogy nagyon összekuporgatja, és nagyon kevés dolgot vesz. De a gond ott volt, hogy ezt csak én láttam így, hogy szegény. Igazából tényleg nagyon szegény volt ez a néni, de nem olyan értelemben, ahogy azt én láttam, vagy gondoltam. Szegény volt, mert nem merte a pénzét arra használni, amire az neki adatott. A szekrényében magas takarékbetét könyvei voltak, és nem tudta, nem is akarta azt kiadni a kezéből. Nagyon szegényesen élt és halt meg, de odaátra ő sem vitt semmit sem, a takarékbetéteit sem. Tehát nem azzal a céllal kaptuk a pénzt, hogy azt gyűjtögessük, de azzal a céllal sem kaptuk, hogy önző módon feléljük az egészet. Hogy dúskáljunk minden nap, együnk, ígyunk, vigadozzunk belőle, mint ahogy ezt a példázatbeli gazda tette. Hanem ajándékként kaptuk az Istentől, hogy az ő dicsőségére éljünk belőle, használjuk. Sajnos ez az ajándék nagyon könnyen a fejünkre nő, és már azt veszük észre, hogy nem mi tartjuk kézben, hanem az irányít, azt tart kézbe. Már nem az Isten uralkodik felettünk, már nem az a kérdés, hogy mit cselekedjünk, hogy neki kedvesek legyünk, hanem az a kérdés, hogy mire költsem, mibe fektessem bele, hogyan szerezünk többet, vagy a másiknak miért van több, vagy mi lesz velünk, ha kevesebbet ér a nyugdíj. Tehát e körül forgolódunk, és nem gondolunk arra, hogy valamilyen céllal kaptuk az Istentől. Itt azt mondja Jézus, hogy arra kaptuk, hogy barátokat szerezünk magunknak, hogy amikor meghalunk, befogadjanak minket az örök hajlékokba. Pénzzel nem fogjuk megváltani ott azt a belépti díjat, nem fogjuk kifizetni az üdvösségünket, mert annak nem ilyen az ára. Az árát különben is Jézus Krisztus már kifizette helyettünk. Az örökkévaló hajlék az ingyen kegyelemből van. De itt az ige szerint a mennyben lesznek barátaink. Azok az emberek, akiket itt szereztünk meg. Bár azt gondolom, ez talán nem annyira emberi okoskodás, de az ige erre enged következtetni, hiszen így van benne. Tehát, hogyha valakinek segítettünk, hogyha tudtam adni, adakozni misszióra, vagy egy könyv kinyomtatásához, aminek nyomán az emberek hitre jutottak, vagy növekedtek, akkor jó célra adtuk. És talán itt a földön nem is kell az kiderüljön, hogy kinek adjuk, vagy mennyit adunk, de odaállt nyilvánvalóvá lesz, és már várnak ott azok, akikkel jót tudtunk tenni. Tehát nem e földi barátokat vásárolunk, hanem odaátra vásárolunk magunknak barátokat. És Jézus itt nem azt mondja, hogy jó dolog csalni meg, lopni, mint ahogyan ez a sáfár tette, hiszen hamis volt ez a sáfár, de mégis jól használta ki az idejét és a pénzét, ami a keze ügyébe volt. Tudja kiadni. Persze, könnyedén, hiszen nem az övé. De hát itt az elején már mondtam, hogy mi a miénk, miért nem merjük azt kiadni. Hiszen így kamatozik az Isten dicsőségére. Aztán azzal a céllal is kaptuk a javakat, hogy kiderüljön a hűségünk, a hova tartozásunk. A szívünknek a valódi állapota. Olyan ez, mint egy teszt. Elég kényes teszt különben, hiszen az anyagi a kérdése kényes téma, kényes témák közé tartozik, mint itt a 18. versben a paráznaság, ezt is ide sorolja Jézus a kényes témák közé, hogy nem szívesen beszélünk róla őszintén, nem szívesen beszélünk róla, hogy mennyi pénzünk van, vagy hogyan gazdálkodunk vele. És sokszor ott szokott borulni egy barátság, egy kapcsolat, egy házasság. Azon csúszik el a hívő ember, hogy igen nagy kísértés a pénz szerelme, az anyagiasság. Jézust hallgatókat is nagyon érzékenyen érintette ez a téma, mert pénzsóvárok voltak. Nem tetszett az nekik, amikor Jézus arról beszélt, hogy nem szolgálhatnak két úrnak egyszerre, Istennek és a mammonnak. Hogyha a szerzés irányít, hogyha a pénz van elől a szívemben, akkor ezzel az Istent lebecsültem, második helyre tettem őt, pedig őt egyedül az első hely illeti meg. Hogyan bízhatna ránk Isten igazi kincseket, hogyha a pénzzel nem tudunk jól élni? És gyakran nem ott van a baj, hogy eltulajdonítom a másét, vagy csalással szerzek magamnak többet, hanem éppen elég az, ha ott van a szívemben a pénznek a szeretete, a pénzsóvárság, a több kell. Mert akkor már nem Istenre figyelek, akkor már eltévesztettem az igazi célt, és más vágyak fognak hajtani. Tehát legyen akár kevés a pénzünk, akár sok, szolgáljunk azzal az Úrnak, tegyük azt le az Isten kezébe, a teljes vagyonunkat, mint ahogyan a teljes életünket is, a felét, a töredékét nem érdemes. És vegyük komolyan, amit ő mond, és éljünk annak megfelelően. A gazdag emberrel nem ott volt a baj, hogy gazdag volt, hanem ott, hogy nem vette azt komolyan, hogy mit mond az Isten az ő igéjében, hogy van kárhozat, és van mennyeknek országa. A szíve nem az Istené volt, hanem magának élt, és nem hitte azt, hogy lesz számon kérés az Isten színe előtt. Hogyha a szívünket Istennek adtuk át, akkor tegyük meg ezt a pénzünkkel is, mindenünkkel, amit bírunk, vagy akiket bírunk. És higgyük azt, hogy az Istennek gondja van ránk, és egy hajszál sem eshetik le fejünkről az ő akarata vagy tudta nélkül. És olyan jó lenne, hogyha nekünk is azt mondhatná az Isten a végén, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Jó lenne, ha ez a dicséret hangzana majd el az életünk felett, és nem pironkodni kellene, hogy szétfolyt a kezem között, hogy nem tudtam vele jól gazdálkodni. Aztán a harmadik pontom az, hogy az igazi értékek a végén derülnek ki. Valamennyit látunk mi egymás életéből, de csak a felszínt látjuk. Mindig csak a felszínt. A mélyét egyedül csak az Isten ismeri. Készíthetünk most listát arról, hogy mi mindenünk van, mit értünk el, hova jutottunk. Elkészíthetjük vagyonlistánkat is, hogy miket szerettünk meg, mi minden lesz majd a miénk. De a kérdés az mindig, hogy az Istennek a mérlegén ez a mi listánk, ez mennyit fog nyomni? Nyom-e egyáltalán valamit? Ér-e valamit, amit én értéknek, dicsőségnek, előmenetelnek gondolok? Ami a gazdagságom? Az időtálló-e, vagy csak talmi csillogás, ami elvész a világgal együtt, és odafent nincs is jegyezve? Mert ilyen is van, ugye én nagyon büszke vagyok rá, az Isten előtt semmi, kár és szemét. Barátokat sem itt szerzünk magunknak a pénzből, mert nem tudják jó esetben az emberek, hogy mennyit adtunk, és az ember nem kérkedik azzal, hogy hova adott, nem tudja a jobb kéz, hogy mit cselekszik a bal. Itt a földön Lázár megvetett volt. Nem adtak volna egy fabatkát sem az életéért, odaállt pedig egyből Ábrahám kebelére került. Nem szegénysége miatt, ezt újból hangsúlyozom, hanem az Isten kegyelméből. Az élete többet ért, mint a gazdag emberé. Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy hűsáfárként gazdálkodjunk a ránk bízottakkal, és tudjunk, merjünk igazi kincseket gyűjteni a mennyben. Amen. Isten igére válaszként a 175. dicséretünket énekeljük. A 175. dicséretünket a 32. Zsoltár dallamára. A 175. dicséretünk így kezdődik: gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűzkoha, hév forrósága nem emészt meg soha. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, hogy Te vagy a gazdája ennek a földnek. Mindennek, ami benne van, Te vagy a gazdája az egyháznak, a gyülekezetnek, és köszönjük, hogyha elmondhatjuk itt vallásként, hogy a mi életünknek is. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te jó gazda vagy, aki gondot viselsz az életünkre. Dicsérünk azért, hogy Te mindent megadsz, amire szükségünk van. Dicsérünk a legfőbb értékekért, amiket megszereztél nekünk, az üdvösségért, a bocsánatért, a szeretetért, a vezetésedért ezen a földön, az igéért, amit a kezünkbe adsz, mint világító szövét neked, hogy tudjuk, ismerjük az utat. Dicsérünk a Te erődért, amiből élhetünk, amit kérhetünk naponta. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi nem tudunk sáfárodként élni. Bocsásd meg, hogy nem figyelünk ebben a Te vezetésedre, vagy hamisan azt hiszük, hogy valami is a miénk lenne, vagy mi szereztük meg. Köszönünk minden javunkat, amiket adtál nekünk, és segíts nekünk mindezzel jól élni. Te kezedbe letenni, Te kezedbe tudni azt, és a Te kezedből venni mindent, amit elkészítettél. Bocsásd meg, Urunk, ha magunknak gyűjtünk, és nem gondolunk másokra. Bocsásd meg azt, amikor önző módon tékozoljuk azt, amit adtál. Segíts, Urunk, hitből felhasználni a javainkat. Te látod, Urunk, a terveinket is, hogy mi mindent szeretnénk elérni ebben az életben, vagy akár gyülekezetünk életében. Legyen ez is előtted, és tőled kérünk minden hozzávalót a Te kegyelmességedből. Eléd visszük a játszolókat, a sírókat, akik csak a hiányukat érzik, akik reményt vesztettek. Urunk, Te adj nekik igazi, élő, síron túlmutató reménységet szeretetedből. És Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is, hogy ne csak gondolataink kavarogjanak, hanem tudjunk előtted állni, tőled bocsánatot kérni, neked köszönetet mondani, és mindent tőled kérni és várni. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem először, hogy este 6:30-kor is lesz istentiszteletünk. Az istentisztelet előtt Csézli Márk Dominikot kereszteltük meg. Jövő héttől nagy kórus próbái elkezdődnek, hogyha valakinek van kedve csatlakozni a kórushoz, megteheti. Együttérző szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten temettük el Takács Gyulánét 90 éves korában. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel. Jövő héttől, tehát jövő szerdától, milyen a kórház Isten tisztelet az egész szeptemberben, a Barosuti Kórházban, arra kérem a testvéreket, hogy segítsenek ebben a szolgálatban. Ugye 4-kor kezdődik az Isten tisztelet, és ennek megfelelően 3:30 körül találkozunk a Barosuti Kórház bejáratánál. Jegyes párt is hirdetek másodízben, Pákozdi Tibort és Tóth Ágnest, esküvőjük szeptember 15-én 11:30-kor lesz templomunkban. Presbiteri gyűlés lesz szeptember 5-én 6:00. Aki még nem vette át meghívóját és szolgálati beosztását, azt kérem, hogy minél hamarabb tegye meg, utána pedig 9:00 ifi vezetői megbeszélésünk lesz. Amint láthatják a testvérek, megkezdődött a templom torony sisakjának a cseréje. Erre köszönjük az adományokat és kérjük a továbbiakat. Ugyanakkor a lelkész lakásban a vízmelegítő cseréjére is sor került, valamint a deosztott lakásban a kombicirkó cseréje is félig már elkészült. Reménységem, hogy talán valamikor majd be is fejeződik. Jövő vasárnap tanévnyitó istentisztelet lesz, ahol rövid beszámoló is elhangzik a táborokról. Nagybörzsönyi táborból most hozták vissza az ott maradt holmikat. Kérem a testvéreket, hogy nézzenek be emiatt a hivatalba, hát ha megtalálják elveszett kincsüket. 23-án gyülekezeti ebédünk lesz, erre várjuk a testvéreknek a jelentkezését. Felnőtt konfirmáció is indul, 16-án 8:30 lesz az első alkalom. Bátorítanám rá azokat, akiknek ebben még nem volt részük, hogy fogjanak bele hittel, az Isten megáldja ezt az igyekezetet, vagy szóljunk azoknak, noszogassuk azokat, akikről tudjuk, hogy még nem merészkedtek ilyen vállalkozásban. Jó dolog az Isten dolgaiban előre haladnunk, jó dolog arról hallani, hiszen ezáltal még az a csoda is megtörténhetik, hogy átadjuk a szívünket, de mindenképpen növekedhetünk a hitben. Hirdetem a reformátusok lapját és a könyvtár lehetőségét. Az Isten tisztelet végén a harang Takács Gyuláné emlékére szólal meg. Végül a 62. zsoltárunkat énekeljük mindegyik versével. A 62. zsoltár első verse így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen.